A szubstancia és a transzszubstanciáció fogalma az eukarisztikus vitákban. Dr. Rókai Zoltán előadását hallják, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hangzott el 2018. áprilisában.
Nagyon szépen köszönöm, mélyen tisztelt dékán úr, hölgyeim és uraim, mindenkit szeretettel köszöntök, aki vette magának a fáradtságot, és feláldozott a szabad idejéből néhány percet a ma estére. Tehát valószínű, hogy már sokat tetszett hallani az eukarisztiáról, ugye különösen a biblikus vonatkozásban, azt hiszem, ahogy a napi rendet látom. Azonban az utolsó vacsora és a jelen esztendő között egy eléggé nagy időbeli térség van, ha szabad így kifejeznem magam, amit át kellett hidalni, és amit át kell hidalnunk, ugye, ez nem úgy volt, hogy az utolsó vacsora termétől, és akkor rögtön jön a Szent Mise a ma ismert és celebrált formájában, hanem nem egyszer eléggé heves viták fejlődtek ki ezzel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen mi az, ami az eukarisztiában ott van, ami megmarad, mi az anyag és mi a forma, hogy már Szentségtanból valószínű tetszett az ilyesmiről hallani, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz, ahogy a mi templomi énekeink is mondják, ugye a színek, ugye a kenyér és bor színe alatt, és hogyan viszonyul ez az áldozathoz, illetve magához Jézus Krisztus valóságos, reális jelenlétéhez. Ezzel kapcsolatban szeretnék néhány szót, tehát ezek a viták mind magukon viselték az adott kornak a sajátosságait, azokat a kifejezéseket, azokat a terminusokat, amelyek az akkori gondolkodásra és akkori beszédre jellemzőek voltak, nem csak a vallásos beszédre, hanem az akadémiai beszédre is, mert ezek a különböző viták nem egyszer akadémiai szinten, mondanánk ma, de legalábbis a kolostori apátsági iskoláknak a szintjén történtek. Hát abból szeretnék kiindulni, hogy én 4 éves koromtól kezdve minisztrálok, vagy minisztráltam, tehát van egy elgondolásom arról, hogy a Szent Misében mi történik. De valószínű, hogy nem tudok sokkal többet, mint bárki itt a jelenlévők közül, mert az oltári szentség egy a szentségek közül, amit a görögök misztériumnak, vagyis titoknak neveznek. Ha mindent meg tudunk magyarázni ezzel kapcsolatban, akkor ez már nem misztérium, nem is szólva, hogy hol marad akkor az érdem. Ime hitünk szent titka. Hogyha én mindent meg tudok ott magyarázni az utolsó morzsáig, vagy utolsó csöpp szent vérig, illetve hát borig, akkor nincs semmilyen érdemem. Akkor mindenki láthatja és beláthatja, hogy ott mi van, akkor ott nem kell semmit hinni, ha ez így lenne, de nem így van. Gyerekkoromban ugye a szentmisének a legszentebb részét azt úgy nevezték, hogy úrfölmutatás, amikor a pap fölemelte a szentostját jó magasan, mert a népnek háttal volt a Szent Mise, tehát látni kellett a feje fölött a szentostját, és utána ugyanígy a kehelyben a bort. Na most ez a székesegyházban szerencsére egyszerűbb volt a minisztránsok számára, mert a ferenceseknél, akik ragaszkodtak a római ritushoz, ott az úrfölmutatásra, vagyis a mondjuk, hogy epiklézis, ugye amikor ott csöngetett lenne a minisztráns, akkor föl kellett menni a két főminisztránsnak a legfelső lépcsőre, és az úrfölmutatás közben, az úrfölmutatás alatt fogni kellett a miseruhának, a kazulának a két szélét. Ezért, hogyha régi kazulákat, miseruhákat látnak, akkor láthatják, hogy ott a két arany csík passzomán végén az egy kicsikét megződült, mert ott fogták a minisztránsok a kazulának a szélét. Ez részben lehetett gyakorlati, praktikus megfontolás is, ugye, hogy a pap, amikor térdet hajt az úrfölmutatás után, akkor ne botoljon meg a miseruhában, de volt ennek egy szimbolikája is, ugye, de csak félig mentek el, hogy a hívek viszont kellett volna, hogy tartsák a minisztráns ruhájának a szélét. Tetszik ismerni a répáról szóló orosz mesét, ugye, hogy a mama fogta a répát, nekem mindig ez jutott eszembe, de hát mivel szent dologról volt szó, akkor nem illett ezen mosolyogni. És ami különösen megnehezítette a helyzetet, hogy miután csöngettünk lent, a csöngővel kellett fölmenni a legfelső lépcsőfokra, anélkül, hogy az ember végig klimpírozta volna mind a három lépcsőfokot fölfelé és lefelé jövet. A székesegyházban ez nem volt, ott a legalsó lépcsőn álltak a csöngők, mert volt egy nagy csöngő, amivel a híveket oda tereltük a szentáldozáshoz, az inkább egy olyan kolompra emlékeztetett az állattenyésztő társadalomból, hogy azok is, akik elszundikáltak mise közben, talán prédikáció alatt, ugye azok is fölébredjenek, hogy most már tessék lassan szedelőcködni, fölmenni az áldoztatórácshoz, szentáldozáshoz. És a hívek ime az Isten bárányához, ami szintén háromszor hangzott el, a papnak a dominenons, uram, nem vagyok méltója, háromszor hangzott el, ott a pap, miséző papa két felszentelt ujja közé vette a szentostját, és ide a paténát, ez mínusz 18 fokban különösen próbára tette a miséző papot, és akkor a pap háromszor mondta, hogy Domine non sum dignus ut intre subtectum, kling, 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 Domine non sum dignus, kling, kling, kling. Ez azért is bizonyos hozzáértést igényelt, mert előzőleg viszont a pap a szentostya is paténa nélkül háromszor mondta, hogy Agnus Dei vitolis peccata mundi, és akkor nem kellett csöngetni, de akkor is verte a mellét. Na most, hogyha valaki már akkor belecsöngetett, akkor kitette magát annak, hogy legkésőbb a sekrestjében le szamarazza a celebráns, a minisztráns, hogy még ezt se tudott, hogy nem akkor kell csöngetni. Na most, tetszik tudni, ez így ment, és így működött a székesegyházban, ez egyszerű volt, ugye csöngők a lépcsőfokon, és in plánum, vagy in plánó térdelt a minisztráns, onnan csöngettünk. A ferenceseknél viszont fölmentünk, és arra hivatkoztunk, ugye, hogy ez kalocsai szertartás, mert Szabadka valamikor a kalocsai főegyház megyéhez tartozott, és azt mondtuk, hogy kalocsai. Jött az új püspök annak idején 57-ben, és azt mondta, hogy semmiféle, mi nem kalocsai katolikusok vagyunk, hanem római katolikusok, ugye? És akkor más egyéb intézkedés mellett, ugye ebben az ügyben is rendelkezett, hogy tessék szépen a csöngőt megfogni, és avval fölmenni. Hát régen még voltak minisztránsok. Volt úgy, hogy összeverekedtek a minisztráns ruháért, mert abban csak 20-valahány volt, és beállított 40 minisztráns. Nem? Most ki lesz az, aki nem öltözik be? Most már megoldódott magától a probléma. Elég az hozzá, hogy szépen tessék. Egy további újítás volt, mi nálunk szintén római birétumot viseltek a papok. Nem tudom, a kanonokok azok 3 vagy 4 ágút viselnek, hát van itt, aki kompetensebb. Ugye, tehát ez 3 ágú volt, és mi nálunk birétum nélkül vonultak be a miséző papok. A ferencesek ebben korrektebbek voltak, mert a sekrestyével fölhajtották a kapucnit, a sasorruk kilátszott a kapucni mögül, félelmetes volt, és amikor mise végén megcsókolták fönn az oltárt, akkor megint fölhajtották, és úgy vonultak ki. Az egyházmegye és papok ezt elbliccelték. Na jött a püspök, azt mondta, hogy lesz itt rend, és szépen megkövetelt a papoktól, hogy birétumban vonuljanak be, ugye, a térthajtás után előtt ugye levették a birétumot, odaadták a minisztránsnak, a minisztráns vitte a vastag misekönyvet, mert minden egy könyvben volt, most egy egész utánfutóra való könyvet kell cipelni mindig a szent miséhez. És akkor még ha ellenséges ember kicseréli valamelyiket, és karácsonyra a gyászmisék olvasmányait csempészi be, akkor az kész tragédia. Na, úgyhogy a németek mondják is, hogy most már nem úgy kell mondani, hogy lasset uns beten, könyörögünk, hanem lasset uns blättern, lapozzunk. Vagyis török professzor úr szavajárásra, ez most eszembe jutott a szólapokról, hogy az utóbbi időben a katolikus vallásosság nagyon sok papírral jár. Ugye, de most már elektronikusan megy minden, nem papíron. Na és akkor tessék elképzelni, a miséző, a celebráns levette a birétumot, odaadta a minisztránsnak, az elvitte a kisasztalhoz, visszajött, stb. És ugyanez a mise végén is, erről alakult ki az a tréfás történet, hogy ugye csupa svindli volt a katolikus templomban, ugye a minisztráns eldugta az oltár mögé a birétumot, a pap kifordult, hol a sapka, a kántor válaszolt, nincs a sapka, hol a sapka, akkor jött egy hosszabb, hol a sapka, ez az Orate Fratres, ugye, akkor gyűjtöttek is a sapkára ez a persejezés, és a végén előkerült a sapka. Igen. Na mondjuk ez volt a különbség a római és a kalocsai szertartás között, hogy ez ugye nem volt. De a Székesegyházban ez nem volt aztán probléma, mert pontifikális mise volt akkor a püspök mitrában, és hát az asszisztencia birétumokban, úgyhogy akkor ott dupla asszisztencia volt. Voltak stanszok, tehát diakónus, szubdiakónus, és a németek úgy mondják, hogy érrendiakón és érrendszubdiakón, ugye dupla, ugye. És akkor össze kellett szedni a birétumokat mindig, meg egyéb. Jó, ez csak így, hogy föloldódjon egy kicsikét a hangulat. Tehát ez volt az úrfölmutatás. Na most volt egy teológiailag rendkívül képzett hitoktatóm az elemiben, és azt mondta, hogy hát ne azt mondjuk, hogy úrfölmutatás, hanem átváltozás, vagy átváltoztatás, mert tulajdonképpen nem az elevációkor lesz Krisztus testévé és vérévé, hanem amikor kimondja a szavakat, ez az én testem, tehát átváltozás, átváltoztatás, így mondjuk, ugye, ez Wandlung, ugye mondják a németek. Aztán ez se volt elég jó, mert ez az átváltoztatás vagy átváltozás, ez egy kicsikét a bűvészkedésre emlékeztet bennünket, és akkor volt egy még képzettebb hitoktatóm, az pedig azt mondta, hogy átlényegülés. Tehát átváltozás, átváltoztatás, átlényegülés, ezzel jelölték a transzubstanciáció kifejezést. Ennek az volt az érdekessége, hogy ezt természetesen abszolút csöndben mondta a pap. Hoc est enim corpus meum quod pro vobis tradi. És akkor csöngetni kellett, mert egyébként nem hallották, hogy ugye történik, sőt vidéken, faluhelyen ott harangoztak is a templomba, és ilyenkor a háziasszony félrehúzta a sparhelten az ebédet, ugye ő reggel 7-kor volt a kismisén, a nagy misa alatt főzte az uracskájának, meg a gyerekeknek az ebédet, és akkor félrehúzta, és ő is keresztet vetett. Na most tetszik tudni, amióta ez egy gyönyörű elgondolás, hogy az egész falu tudta, hogy most szállt le Jézus Krisztus az oltárra. Azonban bizonyos dolgokat fölöslegessé is tehetnek. Például van egy kollégám, ő beszerzett 3 harangot, ő így minősítette, 3 tiroli kolompot, tetszik tudni. És én, amikor nálam miséztem, nem tudtam túl kiabálni, pedig volt mikrofon, ez az én testem, mert a 3 kling, 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 ugye teljes plénóban harangoztak. Ugye ez akkor kellett, amikor csöndben volt. Ugye érthető, minden esetre egy mise volt, amikor fél hangon kellett mondani, ez pedig a nagy csütörtöki mise, nem mondom, hogy esti, mert a székesegyházakban a krizmaszentelési mise volt az egyetlen mise, és az volt az utolsó vacsora miséje is, és arra emlékszem, így hát persze ezt utólag realizáltam, ugye, amikor a püspök mondta, hogy qui pridie quam pateretur, idest hodie, a szenvedési előtti napon, vagyis ma, ugye úgy az ember összerászkódott, idest hódie, és akkor kerepeltek, mert ugye a glóriákor elmentek a csöngők, meg a harangok. Minden esetre a csöngő az meghatározó szerepet játszott az euharisztia tiszteletében, körmeneteknél is, stb. Stb. Erre majd a végén lehet, hogy visszatérünk. Na most mi az, hogy átlényegülés? Tehát ez az arisztotelészi filozófiából származik, ugye, hogy a dolgoknak van lényegük, és vannak járulékaik. Ugye, volt nálunk egy idős atya, és ő a prédikációban mondta, hogy nem abból áll, csak hozzá tartozik. Tehát nem az eszenciája, nem a lényege, hanem tartozik a járuléka, ugye, szümbebékkor akcidensek. Tetszik érteni. Tehát itt a kedves dohányos barátainknak szoktam mondani, hogy valaki úgy definiálta az embert, mint ens fumans, füstölő ember. Na most nem ez az ember lényege, hogy cigizik, ugye, tehát ez egy akcidentális jele az embernek, nem a lényege. Tehát a szubstancia, amit latinra tulajdonképpen két különböző görög szóból fordítottak le. Az egyik az az uszia, vagyis lényeg, az emi igének a participiuma, ugye a másik pedig a hypostasis, az az állag, később a nyelvújítás korában, az, amire épülnek az akcidensek, tehát az amin áll a dolog, ugye a mire végződő, ugye stémi állni igéből származik a hypostasis, valamin állni, és ennek a fordítása a substancia. Volt egy kedves papbarátom, ő neki az volt a szavajárása, hogy legalább mi normálisak tartsunk össze. Na akkor alkothatnak elképzelést szegény megboldogultról, ugye, és ő mindig vitt magával valami tarisznyát, mert noha általában ebédidőben érkezett a plébániákra, ugye bizonytalan volt, hogy meghívják-e. Akkor kérdeztem, mit viszel abba a tarisznyába? Azt mondja, a szubstanciát. Ebben van a szubstancia. Tehát az állag az, amire áll, amire épít. És érdekes, ezt most így megjegyzem, mert nem tudom, hogy eszembe jut-e utána, hogy a középkorban az ételt a szubstanciának nevezték. Ha valaki azt mondta, hogy non et substantia, ugye azt jelenti, hogy nem evett annyit, hogy életben tudjon maradni. Ugye? Tehát nincs amire, amin meg tudna állni. A római, későbbi római szerzők, ugye a latin szerzők, azok azt akarták bebizonyítani, hogy latinul legalább olyan jól lehet filozofálni, mint görögül, sőt még jobban, és ezért teremtettek egy latin filozófiai terminológiát. Így Cicero az ő Platón Timaiosának fordításában, ugye a quod est, az a to onnak, ugye a létezőnek a fordítása. Boétius az enciát, ugye, az ens entis, ugye, avval fordította ta onta a létezőket. Ezért az usia és az onból, a kettőből, ugye, lett a participium tulajdonképpen, és ebből lett az epiusion, ami ezen a substancián túl, ezen a szubstancián fölül van, ami ráépül erre a szubstanciára. Seneca szubstancia és szubszisztencia szóval fordítja a hypostázist, később pedig Quintilianus a szubstanciát és a hypostázist, illetve a hypostázist és az uziát egyformán fordítja szubstanciával. De létezik a szubjektum is, ugye, vagyis a hypokeimenon, amit a magyar szövegek úgy fordítanak, hogy alom. Az állattenyésztésből tudják, hogy mi az az alom, tehát az, ami a dolgok alatt van. Hypokeimenon, keisztály, ugye, feküdni, tehát valami alatt nyugodni, valami alatt feküdni. Ami a Szentírást illeti, Origenes hosszú omegával, hosszú óval, Origenes azt mondja, hogy nem ismer olyan szót, amivel tulajdonképpen vissza lehetne adni a hypostázist, ami megfelelne a az epiusziosznak, ami az uzián fölül van. Ő nem tud olyan kifejezést, bár a Szentírásban, a Bibliában előfordul az epiusziosz kifejezés. Ő nem talál egy olyan megfelelő szót, amivel ezt le lehetne fordítani. A példabeszédek könyvében ugye egy helyen azt olvassuk, hogy ne mondjad azt, hogy majd holnap ezt vagy azt teszem, mert nem biztos, hogy a holnapi napot megéred, és a holnapi napot a magyar szentírás, ugye a holnapi nappal a magyar szentírás a ta epi uzza. Az uzza vagy uzia az, ami van, az a létező, az epi uzza az pedig az, ami azon túl lesz. Az uzza az a mai nap, ami itt van, ami adatott, az epi uzza az majd a holnapi lesz. Szent Jeromos valószínű a héber mahárt, ne tessék engem elárulni se Rózsa professzor úrnak, se pedig Fodor dékán úrnak, a holnapot jelöli úgy, hogy tulajdonképpen ez az epiusza, tá epiusza ez a holnapi napot jelenti. Ez alapjában véve nem lenne, mint epiusza hemera, ugye a holnapi nap, ez nem lenne olyan rossz, de mivel a mi atyánkban találjuk ezt a kifejezést, tessék, ott van szépen bezöldelve, ton arton hemonton epiusion, ugye, amit a latin panem nostrum super substantialemnek fordít, és hogyha ezt úgy fordítanánk, hogy a holnapi kenyerünket add meg nekünk ma, ez úgy tűnik, hogy ellentétben állna a manna csodával is, és Jézus Krisztus tanításával is a holnapi nappal kapcsolatban, hogy ne törődjünk a holnapi nappal, a holnapi nap majd gondoskodik magáról, meg hogy ne vigyetek magatokkal kenyeret, se botot, stb. Stb. Ezért akkor ez kérdéses, hogy mennyire lehet ezt, és mennyire szabad ezt így fordítani, és így értelmezni. Szent Jeromos természetesen az ő csapongó fantáziájával, ezt viszont ne tessék Perendi kollégának visszamondani, mert lehet, hogy valótlanságot állítok, de ő viszont azt mondta, hogy ez a holnapi kenyerünket add meg nekünk ma, ez annyit jelent, hogy már itt a földi életben részesei legyünk a végső idők lakomájának. Tehát ennek az eszhatológikus lakomának már ma részesei legyünk. A holnapi kenyerünket add meg nekünk ma. Ez teológiailag nagyon szépen hangzik, azonban kérdés, hogy mennyire felel meg ez a szó igazi értelmének és értelmezésének. Alapjában véve két lehetőség van. Az egyik egy időbeli értelmezés, ez jelenteni azt, hogy a mi mai kenyerünket add meg nekünk holnap, tehát a mait holnap. A másik viszont egy mennyiséget jelent, tehát hogy nap mint nap add meg nekünk azt az adag kenyeret, amelyre szükségünk van, és ez voltaképpen összhangban áll, nem csak a Szent Lukács féle mi atyánkkal, a Panem Nostrum Quotidianum, ugye a Máténál van a Supersubstantialem, az Epiusiosnak a tükörfordítása, hanem összhangban áll a Szentírás tanításával ismét a példabeszédek könyvében, hogy ne adj nekem se túl sokat, nehogy megfeledkezzem rólad, ugye? A jó létben könnyen elfeledkezik az ember a Jóistenről, nem? Így kiadós ebéd után ugye hajlamos az ember elszundítani, és akkor a kis hóra valahogy kimarad a breviáriumból, vagy pedig áttevődik egy későbbi időpontra. Bár azt mondják, hogy a lelki gyakorlatok, a sikeres lelki gyakorlat első föltétele az, hogy jó legyen az élelem. Hát, hogy ne arra összpontosítson az ember, hogy nem lakott jól, hanem a lelkiekre. Na most ez az egyik lehetőség, viszont elvonhatja a figyelmet az eszhatológiáról és a transzcendenciáról, hogyha az ember az immanens dolgokra összpontosít. De ne adj nekem túl keveset se, nehogy az ínségben káromolja a te neved. Tehát ez az epiusios, amit ma kérünk Istentől, hogy ma adja meg azt az adagot, amit majd holnap is megad, meg minden nap meg fog adni. Alapjában véve végleges értelmezés és teljesen megfelelő fordítás nem létezik mind a mai napig, ami nem szabad egyáltalán csodálkozni, mert ez nem egyedülálló eset, ugye a nyelv az egy élő valóság. Annyit szeretnék megmondani, hogy tetszik tudni, hogy én szabadkai vagyok, vagy szerbiai, és lehet, hogy önök közt is vannak ugye egyébként, akik már részt vettek ószláv liturgián, és az ószláv liturgiában, a mi atyánkban mind a mai napig úgy imádkozzák, hogy chleb náš nad sušni. A suština az minden szláv nyelvben a lényeget jelenti. Jedino sušni, egy lényegű, homoousios és epiousios. Tetszik látni? Tehát nem olyan nagyon idegen a dolog. A homoousios biztos hallották nem egyszer Berendi professzor úrnál, dogmatörténetből, fundamentális teológiából, krisztológiából szintén, ugye homoousios, ugye, amire hát az ember tragédiájában azt hiszem van egy utalás, hogy egy I betű miatt micsoda zűrök történtek. Azonban, ha fontolóra vesszük, jó, ez egy kicsit erőltetett hasonlat, hogy nem mindegy az, hogy azt mondom, hogy valaki igaz ember vagy gazember. Az is csak egy I betű. Na most attól függ, hogy az az I betű mit jelent. Tehát homoousios, epiusios, jedino sušni vagy jedino suštveni, egy lényegű, és nad sušni, lényeg fölötti, ami lényeg fölötti kenyerünket.
A szubstancia és a transzszubstanciáció fogalma az eukarisztikus vitákban. Dr. Rókai Zoltán előadását hallották, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hangzott el 2018. áprilisában.